Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
I can see the waters raging at my feet. I can feel the breath of those surrounding me. I can hear the sound of nations rising up. We will not be overtaken, we will not be overcome. I can walk down this dark and painful road. I can face every fear of the unknown. I can hear all God's children singing out. We will not be overtaken, we will not be overcome. The same power that arose Jesus from the grave, the same power that commanded dead to wake, lives in us, lives in us. The same power that moves mountains when he speaks, the same nothing we can't do. Yes, we know there are greater things in store. We will not be overtaken, we will not be overcome. The same power that rose Jesus from the grave, the same
le akarom nektek vetíteni még egyszer, mert annyira bátorít engem személy szerint ez a dal, és annyira emlékeztet arra, hogy Isten ereje bennem él, és bennünk él. És ez a dal nagyon kapcsolódik a mai üzenethez is, amiről szeretnék nektek beszélni, amit már nagyon sokat hirdettünk, és aminek a jegyzetét meg is kaptátok, ott van a kezetekben. Arról szeretnék ma beszélni, hogy mi az a pont a fiúk, férfiak életében, vagy a fejlődésünk során, amikor azt mondhatjuk, hogy egy fiúból férfi lesz. Ez egy jó kérdés, nem? Éppen egy keresztény csatorna, vagy nem tudom, tegnap találtam egy videót, amit sajnos nem tudtam levetíteni, vagy nem tudok levetíteni, de a lényeg az, hogy megkérdezték ugyanezt a kérdést az utcán járókelőktől, hogy férfiaktól, hogy mi volt az a pont az életükben, amikor úgy érzik, hogy férfiakká váltak. És ez egy olyan kérdés, amire az emberek nem tudtak igazán válaszolni azonnal, nagyon sokat kellett gondolkozni, és szerintem ti is biztos sokat gondolkoztatok ezzel, mert ugye sokszor feltettem ezt a kérdést, amikor hirdettük az alkalmat, hogy mi ez a pont, amikor azt tudjuk mondani, hogy férfiak leszünk. Mi, ez egy korhoz van kötve, hogy amikor 18 évesek leszünk, vagy amikor megkapjuk a jogsit, és először vezetünk autót, vagy amikor leérettségizünk, vagy megkapjuk a diplománkat, vagy akkor, amikor megházasodunk, vagy amikor először szexuális kapcsolata van egy férfinak. Nagyon sokféle válasz jött az emberektől, hogy mi az a pont, amikor egy fiúból férfi lesz. De meg szeretném nézni a mai nap azt, hogy a Biblia mit mond erről a dologról, hogy mit mond, mit jelent férfinak lenni. Ugye hát ez a fő kérdés igazából, mit jelent férfinak lenni, milyen egy férfi. A Bibliában azt olvashatjuk, hogy ennek a folyamatnak, a férfiválásnak folyamatának van egy eleje, meg van egy vége. Van, amikor elkezdődik, és van, amikor be kell, hogy fejeződjön ez a dolog. Ez azért is fontos dolog, mert nagyon sok olyan férfit vagy fiút látunk, idősebbeket, 30 éves korban sem, van amikor még 30 éves korban is még fiúként viselkednek férfiak. Nem tudom, biztos ti is láttatok már ilyen embereket, akik ilyen felelőtlenül élnek, és még mindig akár már 30-40 évesek is, és még mindig fiúként viselkednek, és nem tudtak éretté válni, férfivá válni. Azért van ez, mert a mai kultúrában igazából nincsen vége ennek. Valahogy kitolódott ez a dolog egészségtelenül, és viszont a Biblia beszél arról, hogy ennek igenis van egy eleje, meg kell, hogy legyen egy vége. És ha megnézzük, a legjobb példa erre, a legnagyobb férfi minta a Bibliában, szerintetek kicsoda? Kinek a életét kéne, hogy megnézzük?
Dávid.
Nem?
Jézus.
Jézus. Ki mondta?
Ötös. Vasárnap
is más igen. Nagyon jó. Néha ez a jó. Tehát a... Jézus. De van, amikor nem jön be ez a válaszol. Szóval mindenre ne vágjátok rá, hogy Jézus. De nézzük meg Jézusnak az életét valóban, hogy mit mond a Biblia erről. Oké? Okay? A Lukács 2:46-49-ig, ez ott van a jegyzetetekben, megkönnyítettem a dolgotokat, igazából azért gondoltam, mert rengeteg ideg ige van, és nem akarom, hogy most így lapozgassuk sorba a Bibliát, mert elmegy vele az idő, és nincs sok időnk. A Lukács 2:46-49-ig, 3 nap múlva találtak rá a templom területén a törvénytanítók között. A gyermek Jézus hallgatta és kérdezgette őket. Aki csak hallotta, mint nagyon elcsodálkozott, hogy milyen értelmes, és milyen bölcsen válaszol a kérdésekre. Amikor a szülei meglátták Jézust, megdöbbentek. Anyja pedig ezt mondta, fiam, miért tetted ezt velünk? Apád és én nagyon aggódtunk érted. Tipikus anya, igaz? És mindenhol kerestünk. Jézus így válaszolt, miért kerestetek? Nem tudjátok, hogy nekem atyám dolgaival kell foglalkoznom. Nagyon érdekes, hogy ez a történet akkor játszódik, amikor Jézus 12 éves volt. Tehát épp akkor lép be a serdülő időszakba. És már úgy gondolkozik, és úgy cselekszik, és úgy beszél, mintha felnőtt lenne. Igaz? Tehát csak gondoljátok el a szitút. Jézust véletlenül ott hagyják. Tehát Nem tudom, hogy történt ez, tehát, hogy amúgy hallottam ilyen sztorikat, hogy egyik tanítványomnak a nagypapája véletlenül a gyereket ott hagyta az iskolában, nem zárta be, nem várta meg, hogy beszálljon a hátsó ajtón, a gyerek csak elhúzott az autóval, és ott hagyta az utcán, és utána keresték a 6 éves gyereket. Tehát valami ilyen szitut tudok elképzelni, hogy mit, nem rakták fel a szabár hátára, és akkor félúton vették észre. Nem tudom, hogy lehet ez. Hát igen, tehát, hogy... De az a lényeg, hogy valamilyen módon ott maradt Jézus, de nagyon fontos, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, hogy mi történt. Meg kell figyelnünk, mi történik akkor, amikor egy 12 éves gyereket egyedül hagynak. Amikor visszamentek, a gyereket nem a játszótéren találták meg a hasonló korú gyerekek között. Jézus nem ezekkel a gyerekekkel volt együtt, hanem nála idősebb, bölcsebb emberekkel, és azt írja a Biblia, hogy ő már 12 éves korától kezdve növekedett, éretté vált, úgy viselkedett, úgy gondolkozott, mint egy férfi lassan. Tehát elindult ennek a fejlődésén. A Lukács 2:52 beszél erről, hogy Jézus hogyan fejlődött, hogyan növekedett, hogyan vált fiúból férfivá. Jézus pedig gyarapodik bölcsességben és testének állapotjában, ez a Károly fordítás, és az Isten és emberek előtt való kedvességben. Ezt írja a Biblia. Mit jelent az, hogy gyarapodott bölcsességben? Ugye gyarapodik azt jelenti, hogy növekedett bölcsességben, magyarul gondolkozásban. Tehát már nem úgy gondolkozott, mint egy gyerek, mentálisan növekedett, testének állapotában, tehát fizikálisan is változott, növekedett, és Isten előtt való kedvessége, mit jelent ez? Istennel való kapcsolatában, tehát szellemileg növekedett, és az emberek előtt való kedvességben, ami azt jelenti, hogy szociális, az emberekkel való kapcsolatában. Oké? Tehát ez az a 4 terület, amit látunk ebben az igében, hogy fizikálisan, gondolkozásbelileg, szellemileg, tehát Istennel való kapcsolatában növekedett, és szociálisan, az emberekkel való kapcsolatában. És ez egy nagyon jó ige. És gyakorlatilag ezt jelenti, ezen kell, hogy keresztül menjen egy férfi ebben a folyamatban, hogy ezen a 4 területen növekedjen az életében. A zsidó kultúrában, amikor egy fiú 13 éves lett, akkor egy szertartáson vesz részt. És ezt a szertartást úgy hívják, hogy bar mitzva szertartás, tudom, remélem jól mondom. És ez azt jelenti, ez a szertartás, azt szimbolizálja, hogy oké, fiam, 13 éves vagy, elmúlt a gyerekkor, most már nem vagy gyerek, hanem mostantól kezdve a saját tetteid után felelősséget kell vállalnod. És ez nagyon fontos. A szertartás úgy zajlott, hogy a gyerek először megengedték, hogy kiálljon az emberek elé, és felolvasson a törvénykönyvből. Ami azt jelenti, hogy mostantól kezdve, fiam, te a bűneid után elszámoltatható vagy. Tehát, ha valami hülyeséget csinálsz, Isten előtt elszámoltatható vagy, és a szülei számon kérhetik. És ez nagyon fontos, mert nagyon sok tinédzser úgy él, hogy felelőtlen, és nem érzik a tetteiknek a súlyát, és nincsenek számon kérve. De igenis, amikor valaki 12-13 évessé válik, egy fiú, az már nem gyerek, hanem elkezdődik ez a serdülő időszak, elkezdődik ez a folyamat, és igenis, ilyenkor már saját tulajdonnal rendelkezik valamilyen szinten az ember, tehát vannak saját dolgai, felelősséget kell vállalni az életért, férfiként kell élnie és cselekednie. A Biblia beszél több helyen, ezeket az igéket nem írtam le, de akit érdekel és utána akar nézni, ez a folyamat körülbelül 20 éves korig kell, hogy tartson. 20 éves korban nagyon sok helyen olvassuk a Bibliában, 2 Mózes 30:14-ben, vagy a 3 Mózes 27:3-ban, hogy a 20 éves kortól történik valami, amikor már a férfiakat, tehát férfinek tekintik, és akkor már egy teljes teljes férfivá kell, hogy váljanak. És gyakorlatilag ez a 13-tól 20 éves időszak, ez a 7 év az, ami alatt Isten azt szeretné, hogy a fiúkból férfiak legyenek, gyakorlatilag. Mit jelent ez, hogy férfinak lenni? Az azt jelenti, hogy kezdeményezel, hogy tudod vezetni a saját életedet, van önuralmad. Azt jelenti, hogy felvállalod és elfogadod a felelősségeidet, a feladataidat, amiket az életben kapsz, vagy amit válasz. Ezt jelenti férfinak lenni. Hogy azokat a felelősségeket és feladatokat, szerepköröket, amiket kapsz, akár mint iskolás, aki iskolában tanulsz, vagy mint munkavállaló, vagy mint apa, vagy mint férj, vagy akár a gyülekezetben, mint vezető, vagy szolgáló, bármilyen területen, bármilyen felelősséget kapsz, ezt magadévá teszed, és felelősséget válasz ez erre. Szóval ma meg fogjuk nézni, hogy milyen egy igazi férfi. Oké, mit mond a Biblia? Mert a világban, nem tudom, lehet, hogy ti is láttatok YouTube-on ilyen videókat, meg ilyen felugranak ilyen hirdetések, hogy hú, az igazi férfi 100 tulajdonságról, nem tudom, valami ilyesmit láttam egyszer. Ilyen hülyeségeket mond a világ, hogy mitől férfi egy férfi. Filmekben is vannak ilyen, hogy hogyan válik egy fiú férfivá, és akkor éppen a Grand Torino-t láttam, nem tudom, láttátok ezt a filmet. Na abban, hogy abszolút egy rossz módon mutatják be, hogy egy férfi hogyan tesz egy férfit férfivá, hogy azt hiszi, hogy attól, hogy káromkodik, vagy hogy durva, ettől lesz valaki férfi. De nem ettől lesz férfi valaki. Megnézzük, hogy a Biblia mit mond. Oké, 7 dologról fogunk beszélni, ahogy látjátok. Az első, egy férfi elfogadja a férfi mi voltát. Mit jelent ez? A férfias tulajdonságoknak a legfőbb eleme az erő. Tehát nagyon sok férfias tulajdonságunk van, de a legfontosabb eleme mindegyiknek az erő. És ez nagyon fontos, mert ha egy férfi nem érzi magában a lelki erőt, akkor sosem fog merészelni, megtenni nehezebb dolgokat az életben. Vissza fog húzódni. Nem mer majd kilépni, és akkor mondják a férfiakra, hogy ilyen anyámasszony katonái lesznek, hogy a nagyobb teher alatt össze fognak omlani, vagy fel fogják adni. És nagyon fontos, hogy mi férfiak érezzük magunkban az erőt. Kell, hogy érezd magadban az erőt, mert hogyha nem érzed magadban az erőt, akkor sosem leszel képes nehezebb dolgokba belevágni a fejszédet. Hogy vezesd a családodat, vezesd a házasságodat, vagy azokat a dolgokat, amiket Isten, vagy harcolj a szabadságért, harcolj az igazságért. A hazugságok ellen. Nekünk férfiaknak ezt kell tennünk. Március 17-én ugye ünnepeljük a 48-as forradalmat. És ugye nagyon tetszik nekem ez a szlogen, hogy tisztelet a bátraknak. Mert igen, ha valaki olvasta és tudja a történetét, itt fiatal férfiak álltak fel, és azt mondták, hogy igen, én harcolni fogok az igazságért, a hazugság ellen. És ez egy bátor dolog volt. Ez egy nagyon-nagyon bátor tett volt, és ezt azért tudták megtenni, mert érezték magukban az erőt, hogy igenis, én képes vagyok erre. És ezért vetítettem le, meg vetítjük le szerintem minden egyes alkalommal ezt a videót, mert szeretném, hogyha férfiak, ti éreznétek magatokban az erőt, és tudnátok azt, hogy bennetek van az az erő, ami Krisztust feltámasztotta halálból. Bennünk férfiakban van ez az elemünk, ez benne van a jellem vonásainknak a legmélyébe. Ez a legfontosabb atom, úgymond, ami bennünk van. És hogy bennünk kell, hogy legyen. És lehet, hogy nem érzed magadban ezt, de hidd el, hogy Isten így teremtett. Mert a Bibliában van egy csomó ige, amit most fel fogunk olvasni, amik bátorítások, hogy igenis benned van, és bennünk férfiakban van ez az erő. Az 1 János 2.14b. Azért írok nektek, fiatalok, mert erősek vagytok. Nem azt mondja, hogy erősek legyetek, erősek vagytok. Mert Isten beszéde bennetek él, és legyőztétek a gonoszt. Nem Jézus győzte le a gonoszt, nem azt írja, mert én legyőztem a gonoszt, hanem mert ti legyőztétek a gonoszt. Nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy igen, Jézus legyőzte a gonoszt, meg ő feltámadt, és hogy igen, ő az. És olyan távolinak tűnik Jézus. Nem. Jézus benned él, bennünk él. És te képes vagy arra, hogy legyőzd a gonoszt. És igenis, nekünk férfiaknak nagyon sokszor óriási nyomásokat kell elviselnünk a világban. És hogyha nem érezzük ezt az erőt magunkban, akkor sosem leszünk képesek. El fogunk futni, fel fogjuk adni, kompromisszumokat fogunk kötni. Fontos, hogy befolyásolni fognak bennünket. Nem tudunk kiállni az igazunk mellett. Szóval éreznünk kell az erőt. Oké, mi a férfiasságnak az ellentéte? Lehet bemondani a válaszokat. Nőiesség, nagyon jó. Mit jelent a nőiesség? A nőiesség azt jelenti, hogy lágy, igaz, törékeny, csinos, finom, ez jelenti a nőiesség. Ez tökéletesen kiegészíti a férfiasságot, a férfiakat. És igenis, szükségünk van a nőkre, de szeretném, ha látnátok azt, hogy van egy különbség a férfiak és a nők között. A nők törékenyebbek és bizonyos szempontból gyengébbek, mint mi férfiak vagyunk. És ezt nem azért mondom, hogy emiatt lenézzük a lányokat, a nőket, mert abszolút nem, és nem szabad, hogy uralkodjunk rajtuk, és nem szabad, hogy egy ilyen tulajdonnak tekintsük őket, hanem szeretném, hogy látnátok, hogy a Biblia is erről szól. Úgy kell őket kezelnünk, mint a gyengébbik nemet, mint ilyen értékes, törékeny, drága dolgokat az életben. Gyöngét gondoskodással és tisztelettel kell bánnunk velük. Az 1 Péter 3.7 azt mondja, hogy ugyanúgy férjek, ti is megértően bánjatok a feleségetekkel. Úgy tiszteljétek őket, mint a gyengébbeket illik. Szóval, akik házasok, tudjátok azt, hogy szóval ne várjuk el azt a nőktől, hogy ők legyenek az erősek, hogy ők erősebbek legyenek, vagy hogy ők nem fognak annyit bírni, mint te. És ez nem probléma, ez így van kitalálva. Mert mi férfiak, tehát így teremtett Isten, nekünk, bennünk az erő van, az, ami meghatároz bennünket. És ez egy fantasztikus dolog, de pontosan ezért nekünk türelmesebbnek kell lennünk, például a nőkkel szemben. Megértőbbnek kell lennünk, mert ők nem fognak annyit bírni, mint mi. Ezt csak azért mondom, mert én nagyon sokszor azt gondoltam, hogy Zsani is ugyanannyit bír, mint én. És azt gondoltam, hogy hát figyelj, hogyha én meg tudom csinálni, te is meg tudod csinálni. De nem. Nem. És ez nem azért van, mert vele van probléma, egyszerűen azért, mert ő egy nő. Én meg férfi vagyok. És Isten így teremtett bennünket, különbözőek vagyunk. És kiegészítjük egymást. Menjünk tovább, mit írj? De tiszteljük őket úgy is, mint akikkel együtt kaptátok az örök élet kegyelmét. Így bánjatok velük. Ellenkező esetben hiába imádkoztok, nem lesz semmi eredménye. Nem tudom, hogy volt már-e veletek olyan, amikor férjek, hogy kicsit durván bántatok a feleségetekkel, mondjuk, túl kemények voltatok velük, most nem arról beszélek, hogy megütötted, vagy ilyesmi, hanem remélem, hogy ilyen nem történt. De mondjuk szavaiddal durván bántál vele. És utána oda mentél Istenhez, hogy imádkozol, tedd rendbe ezt a dolgot. Elmondom neked, én az ima nem segít. Ilyenkor ne imádkozz, menj oda hozzá és rendezd vele. Tehát, hogy egy ima sem tud téged megmenteni, ami ezután jön. Ez így igaz, igaz? Tehát, Bánjunk tisztelettel és megértéssel a nőkkel, a feleségeinkkel, azért, mert ők a gyengébbik. Nem, és ők nem bírnak annyit, és előbb ki fognak borulni, stresszelni fognak, és olyan dolgokat fognak csinálni, ami lehet, hogy számunkra bántó, de igazából nem minket akarnak bántani, egyszerűen nem tudják feldolgozni bizonyos szituációkat, és ez így rendben van, ez nem baj. Nekünk férfiaknak kell türelmesebbnek lennünk velük. Oké, az 1 Királyok 2:2b-t olvassuk fel. Te azonban légy erős, és mutasd meg, hogy férfi vagy. Nagyon tetszik ez az ige. Férfiak, merjétek megmutatni az erőtöket. És itt most nem arról beszélek, hogy durvaság, hanem nagyon sok férfi nem meri az erejét használni. Mert fél attól, hogy vissza lesz utasítva, és fél attól, hogy nem fog tetszeni ez a világnak. És én éltem olyan párkapcsolatban, és tudom, milyen az, mikor egy nő szellemileg kiherél. Bocsánat, hogy így mondom, de én tudom, milyen ez. Bocsánat, hogy így mondom, Dennis mondta egyszer nekem, mikor oda mentem hozzá egy tanácsért, mindegy, az a lényeg, de tényleg ez történik, amikor nem mered megmutatni az erődet, nem mered kimutatni, hogy férfi vagy, mert azt érzed, hogy mert nem engedik, és ezt tudat alatt nem direkt csinálják, hanem nem engedik, hogy használd az erődet. És a mai kultúra ezt mondja, ezt mutatja, hogy nem szabad, hogy használjuk az erőnket, mert ha használod, akkor durva leszel, akkor túl fogsz lőni a célon, és csak maradj szépen lágy, kedves, aranyos férfi. És csak maradj ott, ülj le, csak bólogass, és csak legyen csendben. Tehát, hogy ez, igen, tehát, hogy ezt mondja a mai kultúra. De azt írja a Biblia, hogy nem, légy erős, mutasd meg, hogy férfi vagy. Józsué 1:9, ne feledd, én parancsoltam meg neked, hogy légy erős és bátor. A Biblia rengeteg helyen mondja, hogy legyünk erősek és bátrak. Ahogy mondtam az előbb, nagyon sokszor ilyen terheket kell nekünk férfiaknak cipelni, és erőre van szükség az életben. Az előző 2 hétben nagyon nehéz volt számomra, mint férfinak is. Az előző 2 hétben volt egy pár nap, ami nagyon nehéz volt, mert Zsanyák volt egy ultrahangja, amin kiderült, hogy a májában nem, tehát jó indulatú daganat van, ami azt jelenti, hogy nem elvileg nincs semmi komoly dolog, de mégis ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon összetörte őt, és nagyon nehéz napokat, heteket éltünk meg, és volt, hogy egyik nap jól volt, másik nap rosszul volt, és tudjátok, ilyenkor ingerültebbek a nők is, és ilyenkor kivetítette rám is az ő haragját, meg összevesztünk mindenféle apróságon, és ott volt ugye a munka, ott volt a saját életem, ott volt ugye a Gyüli, ott volt ugye a Zsani is, ott volt minden, amit így egyben kellett tartani, és megmondom őszintén, hogy nagyon nehéz volt. És pont péntek volt, amikor neki egy házi csoportot kellett vezetnie, a felnőtt házi csoportot, én meg a fiatal felnőttet vezettem, és pont péntek délelőtt volt egy olyan, hogy elment a munkába, felhívott, és sírt a munkahelyén, és tele volt, mondta, hogy így nem tud felkészülni a női alkalomra, mert nehéz, nem tud ezen gondolkozni, nem tudja levezetni a felnőtt házi csoportot is, mert fél, mert át tudjátok érezni, hogy ez egy nagyon nehéz időszak volt nekünk, mert mi se tudtuk pontosan, hogy most mi van, hogy most mert mondták, hogy még lehet, hogy valami gyulladás van a szervezetében, és laborra el kell menni, meg még további kivizsgálások, és nem a jó indulatú daganat miatt, azt mondták, hogy az biztos, hogy az nem lehet rossz. De akkor is egy nagyon nehéz időszak volt, és ilyenkor érzi magán a férfi a nyomást, hogy ott van a párja, aki... Tehát a párunk azért van, hogy ugye a segítőtársunk, és együtt cipeljük a terheket, de vannak olyan időszakok, amikor ő is nagyon rosszul van, ő van a padlón, és te nem eshetsz össze. Nem eshetsz szét, mert akkor szétdől minden. Nem futhatsz el a felelősséged alól. El kell fogadnod azt, hogy férfi vagy. Hogy a férfi mi voltodat. Hogy Isten beléd helyezte az erőt, hogy képes vagy arra, hogy ezt a szituációt kezeld. És könnyebb lett volna azt mondani, hogy oké, akkor lemondom most a házi csoportot és a felelősségeimet, és mondtam neki, hogy figyelj szívem, ha úgy érzed, hogy nagyon rosszul vagy, akkor beszéljünk, akkor megoldjuk valahogy a házi csoportot. Próbáltam bátorítani, meg erősíteni, és beszéltem vele, és elmondtam neki, hogy bátorítottam, imádkoztunk nagyon sokat, és akkor utána egy pár óra múlva, délután, amikor felhívott, akkor azt mondta, tudod mit Géza, megcsinálom. Megcsinálom. És ez a legjobb dolog, amikor te, mint férfi tudod, tudsz erőt adni a feleségednek. Tudsz erőt adni, és tudod bátorítani. És ott van az, amikor ha te szétesel, és hogyha te engedsz a nyomásnak, akkor ő sem lesz jobban. Viszont ha te kiállod a próbát, ha te erősen tudsz állni a viharokban, akkor utána ennek meg lesz a gyümölcse. Szóval nekünk férfiaknak el kell fogadnunk a férfi mi voltunkat, és nem szabad elfutnunk ez elől. Nem mondhatjuk azt, hogy bocs, most nem vagyok férfi. Most inkább nem vagyok férfi. Minden szituációban férfinek kell lennünk. A legnehezebbekben is. És miért? Azért, mert Isten azt ígéri, hogy ő biztosítja az erőt. Ő velünk van. Amikor már senki nincs mellettünk, és egyedül állsz, akkor is ő ott van veled. Szóval nem szabad feladnod, hogyha nehézre fordul a helyzet. Nem szabad elfutnod, amikor minden ellened dolgozik. Nem szabad elkeseredned, amikor elrontasz valamit, amikor hibázol, amikor len vagy a padlón. Fel kell állnod, meg kell bánnod a bűneidet, és menned kell tovább. Nem szabad kibújni a kötelességeink alól, amikor az ellenség támad. Nem szabad meghátrálnunk. Tovább kell lépnünk, és harcolnunk kell. És Isten az, aki biztosítja ez az erőt. Az 1 Korintus 16:13 azt mondja, maradjatok éberek, és szilárdan álljatok meg a hitben. Viselkedjetek úgy, mint bátor férfiakhoz illik. Legyetek erősek. Ezt a bátorítást adom nektek, hogy maradjatok erősek, amikor a legnehezebb akkor is. Ne adjátok fel, ne fussatok el. Fogadd el a férfi mi voltodat. Amen. Oké, a második. Egy férfi éretten beszél és cselekszik. Egy férfi éretten beszél és cselekszik. Olvassuk el az 1 Korintus 13:11-et. Amikor gyerek voltam, úgy beszéltem és úgy gondolkoztam, mint a gyerekek. Mikor azonban felnőttem, elhagytam a gyerekes dolgokat. Szóval, ahogy látjuk ebben az igében, nagyon, nagyon jól meg van fogalmazva, hogy amikor egy fiúból férfi válik, akkor át kell esnie bizonyos változásokon. Megváltozik az életed, megváltoznak a szavaid, megváltoznak a cselekedeteid. Már nem csinálod azokat a dolgokat, amiket régen csináltál, és nem úgy beszélsz, ahogy gyerekkorodban, hanem úgy, mint férfi, mint egy férfi. Szóval át kell, hogy menj egy változáson az életedben, és tudatosan kell neked eldöntened, hogy te bizonyos dolgokat már nem fogsz csinálni, hanem helyette férfias dolgokat fogsz csinálni. Férfias dolgokról fogsz beszélni, és ezen fogsz gondolkozni. Például régen nekem baromi sok időm volt arra, hogy számítógépes játékokkal játszak, fel volt telepítve a gépemre, és megmondom őszintén, 20 éves koromban is sokszor, mielőtt még összeházasodtam volna, akkor volt fönn a gépen is, és néha-néha elővettem ezt a játékot. Előtte többet játszottam ilyen játékokkal, de most, hogy házas lettem, fel sincs telepítve. Esély nincs arra, hogy én játszak egyszer egy ilyen játékon. Miért? És most majd ez nem arról szól, hogy most néha az ember nem pihen, és most bűn az, hogyha leül a gép elé, vagy játszik. Nem erről beszélek. Miért nincs időm erre? Vagy miért nem csinálom ezt? Azért, mert nincs időm rá. És miért nincs időm rá? Mert más dolgokkal vagyok elfoglalva. Ez a kulcs. És ez itt a kulcs. Nem azt mondom, fiúk, hogy most Géza azt mondta, hogy ne játsszál ilyen játékokkal, meg ne szórakozz, meg ne nézz tévét. Hanem amikor választanod kell, hogy most játszol, vagy, és úgy döntesz, hogy ahelyett, hogy valami a jövőddel foglalkoznál, vagy elkezdenél gondolkozni, tervezni valamit, vagy férfias dolgokat csinálni, ahelyett azt döntöd, hogy inkább játszol, az nem jó. Erről beszél a Biblia, hogy értitek a különbséget? Szóval amikor úgy döntesz, hogy mondjuk a gyerekeknek felolvasa egy gyerek helyett, hogy bemész és felolvasod neki az esti mesét, inkább a gép előtt ülsz és játszol, vagy ahelyett, hogy mondjuk a felelősségeddel foglalkoznál, amit Isten rád bízott, akár a gyülekezetben, akár a családodban, akár a munkahelyeddel kapcsolatban, vagy a jövődön gondolkoznál, vagy építenéd azt, ehelyett mondjuk csak a játékon gondolkozol, ez nem jó. Értitek? Ez itt a különbséget. Tehát én is van, hogy leülök, imádok tévézni, akár még számítógépesen játékkal is játszanék, hogyha néha fönn lenne a gépen, de nincsen, mindegy. Két héttel ezelőtt elmentünk a Laci, a Rékának a férjéhez ott Budapesten, és a Lacinak van egy Xbox-a, és akkor játszottunk Xboxon, de tudjátok, ez is olyan, hogy elmegy az ember mondjuk egy vendégségbe, mivel foglalkozik, inkább játszik egész nap, vagy beszélget a felnőttekkel. Tehát, hogy nincs azzal probléma, hogy játszik az ember, de hogy állandóan játszik, és arról szól az egész, hogy játszik. Amikor valaki férfivá válik, a gyerekkorból kijön, és már nem csinálja azokat a gyerekes dolgokat, mint régen, hanem új dolgokat, új szokásokat épít be az életébe, új dolgokat csinál. És ennek így kell lennie. Az a probléma, amikor férfiak akarják a férfi életet, de úgy akarják a férfi életnek az áldásait, hogy gyerek felelősségeket akarnak cipelni. Gyermeki felelősségeket, értitek? Tehát, hogy akarod az intim kapcsolatod a feleségeddel, de nem szereted úgy, ahogy a Biblia mondja, hogy szeretned kéne. Például Budapesten ismerek ismerősöket, van egy pár keresztény férfiak, megcsinálják azt, hogy péntek estére ott hagyják a feleségüket otthon, és elmennek a fiúkkal bulizni. És másnap reggel jönnek haza, vagy lehet, hogy a mis jönnek haza. És a feleség nem tud mit csinálni, elmegy a szüleihez aludni. Na ez nem felelősség, ez nem férfias viselkedés. Egy férfinak megváltozik az élet, amikor összeházasodik. És már nem csinálja ugyanazokat a dolgokat. Például engem szivattak sokszor, hogy Géza, miért nem jössz el, miért nem tudsz így este kijönni, meg bulizni, meg mit tudom én. És mondtam, Laci is ilyen ember, azt mondta Laci, 10 után ne keressetek. Este 10 után ne keressetek. És ez tök jó, és ez tök jó. Miért? Eddig a Laci bármeddig kim volt, és a haverjaival el volt, de neki bejött az életébe egy új felelősség, hogy van egy felesége, akkor még csak feleséged volt, gyerekeid még nem voltak, de emlékszem, hogy meghozott egy határt, és azt mondta, hogy oké, srácok, 10 után ne keressetek, 10-re hazaérek. És nem azért, mert a feleségem ott áll, és itthon vagy már, 10 óra nem ezért kell, hogy csináljuk, oké? Nem ezért, hogy mert és én sem azért csinálom, mert a Zsani nem enged el. Mert egy papucs vagyok. Nem ezért. Nem. És a Zsani mindig elenged. Bárhol.
Ez a
Jó, oké, nem menjünk bele, ez már egy jó, na szóval, ez minden, hagyjuk, lépjünk tovább. Menjünk tovább, mert nagyon sok pont van még hát. Oké. Szóval, olvassuk fel az 1 Korintus 14:20-at. 1 Korintus 14:20. Testvéreim, ne úgy gondolkozzatok, mint a gyerekek, csak a gonoszságban legyetek olyanok, mint a csecsemők. Isten igéje erről beszél. Ne gondolkozunk úgy, mint a gyerekek. Ne viselkedjünk úgy. Oké, például egy férfi értelmes beszélgetéseket kezdeményez ahelyett, hogy állandóan csak így idétlen társaságokkal lóg, és csak így hülyéskedik, meg szórakozik. Hanem, értitek? Van különbség. Amikor elhagyod a régi gyerekes dolgokat, és új dolgokat csinálsz. És új dolgokról beszélgetsz, új értelmet nyernek a találkozásaid. És ez fontos, hogy bennünk egy ilyen változás legyen. Elengedjük a gyerekességet az életünkben, és korunkunk megfelelően kezdjünk el cselekedni, tovább lépni a férfi életünkben, hogy más dolgokat, nagyobb dolgokat, jobb dolgokat, felelősségteljesebb dolgokat teszünk. Oké, szóval ez ebben a 13-tól 20 éves korig le kell, hogy zajlódjon a Biblia szerint. Ez a dolog. Oké, szóval hajrá!
Van még két fóra.
Na jó, menjünk tovább. Nem utogassatok egymásra. Harmadik pont. Egy férfi vállalja a felelősséget. Amúgy visszatérve, most nem kell, hogy egymásra mutogassunk, mert mindenkiben vannak szerintem olyan gyerekes dolgok, amiket el kell engednünk, de mindannyiunkban vannak olyan dolgok, amik már férfiasok, és kialakultak. Például lehet, hogy még nem is vagy 20 éves, de már bizonyos dolgokban érett vagy, és olyan dolgokat csinálsz, és úgy éled az életedet, vagy úgy beszélsz, mint egy férfi. De mindenkiben vannak, nem kell egymás vállalni.
Ez kész. Na jó, már változott.
Harmadik pont. Egy férfi vállalja a felelősséget. Nagyon érdekes, akkor leghatékonyabb és legjobban, akkor teljesít legjobban egy férfi, amikor felelősséget hordoz. Ezt még egyszer mondom. Akkor teljesítesz jobban, a legjobban, amikor felelősséget hordozol. És pont az ellentétje, amikor férfiak, mi nem hordozunk felelősséget, akkor igazából akkor teljesítünk a legrosszabbul. Csak nézzétek meg egy férfit, akinek nincs felelőssége, teljesen szét van esve, semmit nem csinál, így igazából jót tesz nekünk a felelősség. Isten itt találta ki. Nem kell, hogy félj a felelősségtől. A tizenévesek, meg ez a szó ugye, hogy felelősség, ez egy olyan komoly szónak tűnik, és olyan rémisztőnek, hogy nem akarok több felelősséget vállalni, nem akarok túl sok, meg ilyenek. Nem, igazából a felelősség növeli az életedet. Növeli a te lehetőségeidet, a te sikereidet, és nem csak a te életedet áldja meg, hanem körülötted lévő embereknek az életét is. Amikor egy férfi, gondoljátok el, felelősséget vállal, virágzik az élete, virágzik körülötte minden, a családja, a felesége. Így van megteremtve ez a dolog, így van kitalálva, és ez egy jó dolog. És gondoljátok el, amikor egy felelőtlen férfi milyen rombolásokat tud okozni, amikor felelőtlen. Csak gondoljátok el, a családjában, a környezetében. Ne váljunk mi ilyenek ki, hanem ne féljünk a felelősségtől, fogadjuk el a felelősséget Istentől. Ha megnézzük a Bibliát, Isten, amikor megteremtette az első férfit, Ádámot, a következő azonnali dolog, amit adott Ádámnak, az felelősség volt. Mit mondott Ádámnak Isten? Műveld és gondozd a kertet. Ez egy felelősség volt. Mit jelent a felelősség? Azt jelenti, hogy egy feletted álló hatalomtól kapsz valamit, vagy valakit, akiről, vagy amiről gondoskodnod kell, és akit meg kell védened. Ezt jelenti. Gondoskodnod, és meg kell védened. Mert amikor felelősséggel tartozol valami vagy valaki iránt, akkor gyakorlatilag a kezeid alatt ez a dolog elkezd virágozni, és védelmet élveznek azok az emberek, vagy azok a dolgok. Ugyanakkor a felelősséghez hozzátartozik az is, ha jól csinálod, akkor ez áldás lesz, ha rosszul csinálod, akkor ennek a következményeit le kell aratnod. Ez egy ilyen dolog. De nem kell félnünk ettől. Nem kell félnünk a felelősséget. Nagyon sok férfi azért nem vállal a felelősséget, mert fél, hogy igen, hát mi van, hogyha rosszul fogom csinálni? Mi van akkor, hogyha nem leszek elég jó? Mi van akkor, hogyha ha rosszul fogok teljesíteni? Nem kell félnünk ettől, mert Isten az, aki segít nekünk ebben. Isten nem csak felelősséget ad, de erőt ad ahhoz, hogy ezt el tud végezni. Ádámnak nem csak azt mondta, hogy csináld aztán, ahogy akarod, meg ahogy tudod, hanem biztosította Isten Ádámnak a bölcsességet és az erőt, hogy ezt meg tudja csinálni. Amikor Isten ad neked egy felelősséget, ezzel együtt biztosítja az erőt is ahhoz, hogy meg tud tenni. Ezt már az előző férfi konfin, ezt a történetet mondtam nektek, de volt egy David Farragut, nem tudom, hogy kell mondani, angolosok. Angolos
van?
Farragut. Mi? Még egyszer?
Farragut.
Farragut. Farragut. Farragut. Farragut. Oké. Okay. Szóval volt egy ilyen csávó. Ami Amerika. Ő az USA tengerészetének első adminálisa volt, és képzeljétek el, hogy ez az ember 12 éves volt, amikor először hajós kapitány lett. 12 évesen. Abban az időben sokkal korábban vállaltak felelősséget a fiatalos serdülők is. Vagy ott volt George Washington, aki 16 évesen már földmérő lett, és 21 évesen már 2000 hektáros birtokkal rendelkezett. Tehát, hogy rengeteg ilyen példát tudunk olvasni, és ez azért fontos, mert a mai kultúra az pont az ellenkezőjét mondja, a tizenévesektől nem várnak el semmilyen felelősséget a viselkedésük után, és emiatt a gyerekkor így meghosszabbodik, és így a végtelenség is vannak tényleg, akik soha nem nőnek föl. Szóval vállaljunk felelősséget, bátorítalak benneteket erre, és mit jelent a felelősségvállalás? Egy egyszerű képpel szeretném nektek bemutatni, ez olyan, amikor megfogod ismét a kormányt. Ezt jelenti a felelősségvállalás. Amikor felelőtlenül élünk, akkor mindig valaki másra hárítjuk a felelősséget, hogy majd vezess te, találd ki te, csináld te. És sokszor a gyerekeinkre, meg a feleségünkre helyezünk olyan felelősségeket, amit nem nekik kéne hordozni, hanem nekünk. Vagy ugyanígy egyedülállók, amikor majd az anyukám, majd az apukám, majd ők megoldják. Ez nem az én felelősségem. Nem, a felelősség az az, hogy megfogod a kormányt, és ismét a kezedbe veszed, és te irányítod a dolgokat. Ezt jelenti a felelősség. Ragad magadhoz a felelősséget. És van egy utolsó ige, a Lukács 12:42. Gondoljátok csak meg, a házúra megbízza egyik szolgáját, hogy viseljen gondot a többi szolgájára, és idejében adjon nekik enni. Miből látszik, hogy ez a szolga hűséges és okos? Abból, hogy amikor az ura megérkezik, a szolga éppen azt a munkát végzi, amit ura rábízott. Milyen boldog az ilyen szolga? Igazán mondom nektek, ura rá fogja bízni egész birtokának igazgatását. Amen. Oké, szóval bátorítalak, hogy vállaljunk felelősséget az életünkért. Elsősorban saját magunkért, és utána pedig azokért a dolgokért, amiket Isten adott nekünk. A negyedik, egy férfi önállóan cselekszik. Olvassuk fel az 1 Mózes 2:24-et. Mivel ez így történt, a férfi elhagyja apja és anyja családját. És itt pont. Nézzük meg, hogy mit jelent az ige. Elhagyja anyja és apja családját. Isten arra teremtette a férfit, hogy képes legyen önállóan a családjától elköltözni és önállóan élni. Képes legyen arra, hogy ne függjön senkitől, se fizikálisan, se szellemileg, se pénzügyileg. Függetlenné váljon. Ez az elhívásunk nekünk férfiaknak is. Isten erre teremtett meg minket, és erre képes minden férfi. És ez nagyon fontos. Nagyon hálás vagyok, hogy a szüleim nagyon korán elengedtek, és nekem ez egy egyszerű dolog volt, de tudom, hogy sok férfinak ez nehéz. Nem mondom, hogy teljesen egyszerű volt, de olyan szempontból könnyű volt, hogy 14 évesen elköltöztem Budapestre, és hát hétvégénként hazajártam, és akkor már egy picit lazult ez a szál, ez a köldök zsinort kezdtem úgy elvágni. És tudom, hogy ti is sokan felköltöztek Pestre, vannak, akik már Koleszban laknak, és ez egy jó dolog. Ez egy jó dolog, mert ez az önállóságnak az útján kezdtél elmenni. És aztán utána 23 éves volt, amikor otthonról elköltöztem, és megmondom őszintén, hogy először, tehát alig vártam nyilván, de először nehéz volt, mert el kellett vágnom bizonyos szálokat, amik kötöttek otthon. És férfinak képesnek kell lennie önállóan élni, külön, és elköltözni, még akkor is, ha soha nem házasodik meg. És ez tök fontos, mert nagyon sok férfi azt gondolja, hogy majd akkor, hogyha majd összeházasodtam, meg ilyenek. Tudom, hogy sokszor nehéz anyagi szempontokból elköltözni, de ha nem is tudsz azonnal, kezdj el tervet építeni. Ne törődj bele, hogy otthon vagy. Ne törődj bele, hogy hát ennek már így kell lennie. Kezdj el egy stratégiát megtervezni, hogy hogyan tudsz otthonról elszakadni. Ha már azt mondom 20 év fölötti vagy, vagy 22, vagy az egyetemmel végeztél. Ez fontos. Mert egy férfi sosem tud igazán férfi lenni, hogyha nem tud elszakadni teljesen otthonról. És tudjátok ti is, akik már elköltöztetek, hogy milyen különbség van. Hogy amikor már saját magadnak kell gondoskodnod magadról, nincs aki főz rád, amikor magadnak mosod az alsógatyáidat, és nem az anyukád, teregeti ki helyetted. Tehát, hogy tudjátok, hogy ez milyen. De nagyon sok dolgot tanul az ember. És ez Máté, nem baj, Máté, te még fiatal vagy, neked nem kell. Te ne költözzel, jó?
Gondolj neki újra te még.
Szegény Máté.
Oké. Szóval szükségünk van, és olyan szempontból is fontos, hogy önállóak legyünk, hogy mi férfiak, nekünk is szükségünk van egymásra, és fontos, hogy így segítsünk egymásnak, meg egymásnak itt vagyunk, mint gyülekezet. De ettől függetlenül nem szabad, hogy egymásra támaszkodjunk. Mert Isten azt szeretné, hogyha te egyedül önálló tudnál lenni, önálló döntéseket tudnál hozni. Hadd mondjam egy példát erre. Nekem van egy mentorom, a Mark Wilkinson, aki Berlinben él, egy pásztor, és régen rengeteg kérdést tettem fel neki, és állandóan bombáztam a kérdéseimmel, hogy oké, és akkor szerinted ezt hogy csináljam, szerinted ez így jó-e, vagy nem jó, és a harmadik, negyedik kérdés után azt mondta nekem, hogy Géza, meg tudod csinálni. A Szent Szellem benned van, el tudod dönteni, hogy hogyan kell csinálnod. Semmi baj nincsen azzal, hogyha kérdéseket tesztek fel, meg odajövünk egymáshoz és beszélgetünk egymással, viszont az sem jó már, amikor minden egyes lépés előtt valakitől megkérdezed, vagy valakinek a jóváhagyására vársz, hogy szerinted ez így jó? Lehet ez a feleséged, lehet ez valaki a gyülekezetből, lehet ez a és most nem arról beszélek, hogy nem kell, hogy megkérdezzük a feleségünket, hogy egyetért-e abban a dologban, csak hogy amikor a saját életedet kell vezetned, a saját életedről van szó, saját döntéseidet kell meghoznod, akkor nekünk önállóknak kell lennünk, cselekednünk kell, és nekünk egy ilyen kép van előttem, hogy a férfiaknak nem ilyen lefolyónak kell lenniük, hanem forrásoknak. És nekünk kell tanácsot kérnünk, de önállóan kell működnünk, önállóan kell vezetünk az életünket, egész emberként kell élnünk. És néha Isten használja az anyukánkat, meg a feleségünket arra, hogy megmutasson, rávilágítson olyan területekre az életünkben, ahol, ahol még nem biztos, hogy felelősséget vállalunk, meg nem biztos, hogy még minden rendben működik, de ha állandóan ettől az anyáskodástól függsz, és ez irányít, ez már nem jó, ez nem helyes. Nem tudom, értitek-e a különbséget, hogy mit akarok mondani? Amikor állandóan ott van fölötted valaki, és így mondja, hogy de szerintem ezt kéne csinálnod, szerintem úgy kéne csinálnod, szerintem ezt, meg értitek? Szóval ez nem jó, amikor nem tudsz önállóan dönteni. És minél idősebb vagy, annál inkább el kell távolodnod az anyukádtól. El kell vágni a köldökzsinort, és meg kell hoznod a saját döntéseidet. Jézus is ezt csinálta. Akár hogyha megnézitek azt a történetet, 12 évesen. Azt mondta az anyukájának, hogy gyakorlatilag lefordítom. Most mit izgulsz? Tehát, hogy miért izgulsz? Nem tudod, hogy nekem a Isten dolgaival kell foglalkoznom? Vagy ott van a történet, amikor Jézus ott van a vendégségben, és oda megy az anyja, hogy figyelj Jézus, de ott már 30x éves Jézus, és akkor oda megy az anyukája, hogy és így beleszól úgymond a szolgálatába, hogy Jézus, szerintem itt kéne valamit csinálnod, mert nincs bor. És Jézus úgy válaszol, hogy figyelj, ez most az én dolgom. Tehát, hogy nem az van, ja, igen, persze, oké, csinálom. Igen, igazad van. Nem, hanem önálló döntéseket tudod hozni. És ez nem tiszteletlenségről beszél, nem volt tiszteletlen Jézus, hanem egyszerűen nem engedte azt, hogy felnőtt férfiként valaki más irányítsa az életét. És ez nagyon fontos. Ez nagyon fontos, hogy ne engedjük mi férfiak, hogy akár majd az anyósunk irányítsa az életünket, a házasságunkat. Ezt a házasok tudják, és szerintem igenezni tudnak, mert és higgyetek el, ez nem az ők hibájuk. Nekünk kell ezt így, elvágni ezeket a szálakat, és ezek nehéz dolgok. Nehéz dolgok. De, hogyha még azt érzed, hogy az anyukád irányít, vagy próbál beleszólni, a szüleid próbálnak beleszólni, és most tényleg nem a 18 éven aluliakról beszélek, Christopher, engedelmeskedj apukádnak, igen, és beleszólhat az életedbe, és bele kell, hogy szóljon az életedbe, de vannak olyanok itt, akiknek már igazából nem kell, hogy beleszóljanak a szülei az élet, nem szabad, hogy irányítsák, és ilyenkor a legjobb az, hogyha odamész hozzájuk, és azt mondod, fiánya, szeretnék az a férfi lenni, akinek Isten teremtett meg. Segíts ebben, adj egy kis teret, lépj egy kicsit vissza, és csak imádkozz értem. Ez a legjobb, amikor ezt mondod. Nekem is kellett oda mennem a feleségemhez néha, és azt mondom, hogy figyelj szíven, kicsit gyors vagy. Adj egy kis teret. Hadd gondolkozzam. Hadd gondoljam át. Hadd döntsem el ezt én. Értitek? És ebben nincs semmi rossz. Hadd legyek férfi. És ez tökre érthető. És egy normális feleség, egy jó feleség megérti ezt, és átérzi, és tudja azt, hogy oké, igen, igaza van. És tényleg nem sokszor történik ilyen, de volt nagyon ritkán, egyszer-kétszer a 4 év alatt, hogy oda kellett mennem nekem is, a Zsanihez is. Nem azért, mert ő bármi rosszat is akart volna, csak annyira belelkesült, meg elkezdett mindenféle csinálni, és mondtam, picit lassítsunk le, oké? És ebben nincs semmi baj. Szóval meg kell tanulnunk önállóan cselekedni. Sosem válsz felelősségteljes férfivel, ha hagyod, hogy felnőtt korodban is a szüleid irányítsanak, vagy uraljanak. És még egyszer mondom, ez nem arról szól, hogy nem kérsz tanácsot, meg tiszteltlen vagy a szüleid, de olyan szülőkről beszélek, akik folyamatosan megmondják, hogy mit kéne ott csinálni. És beleszólnak az életedbe, és beleszólnak abba, hogy neked hogy kéne élned, hol kéne élned, mit kéne csinálnod, és egyszerűen nem hagynak teret, hogy dönts. És el kell vágni ezeket a köldökzsinórokat. Aztán a másik dolog, felelősségről. Szükségünk van a feleségünk segítségére, hogy emlékeztessenek minket dolgokra. Igaz? De amikor állandóan ők emlékeztetnek, hogy meg kéne fizetni azt, meg kéne venned azt, ezt kéne csinálni, amikor állandóan emlékeztetnek minket arra, hogy ezt kéne csinálnod, azt kéne csinálnod, ezt miért nem csináltad, akkor nekünk férfiaknak kell egy kicsit megelőznünk őket. Egy lépéssel előrébb járni. És akkor felhozza a feleség a témát, hogy hova megyünk nyaralni, már van ötletem. Nem az van, hogy döntsd el, mit tudom én, hanem már van ötleted. És ez egy kulcs, tényleg. Meg kell, hogy előzd egy picit a feleségedet ilyen szempontból, hogy már legyenek kész ötleteid, legyenek kész terveid. Ez jelenti, hogy látásod van, mint vezetőnek. Legyél kezdeményező, legyél előrelátó. És sokszor kell nekünk, férfiaknak mondanunk azt, ezt a mondatot, hogy már elintéztem. Már elintéztem. Oké? Okay? Tehát, hogy kész van. Megvan. Oké, okay, amen? Nem tudom, értitek, hogy mit próbálok mondani? Meg tudjuk csinálni. Amen? Meg tudjuk csinálni. Oké, a következő, az ötödik dolog, egy férfi képes hűségesen vezetni a családját. Nem minden férfinak ez az elhívás, hogy legyen családja és felesége. Ott volt például Pál, aki nőtlen volt. De nem azért volt nőtlen, mert nem lett volna elég érett a feladatra. Sőt, azt gondolom, hogy Pál nagyon is érett volt, bármikor lehetett volna neki felesége vagy családja. Egyszerűen nem ez volt az elhívása. Viszont ettől függetlenül azt gondolom, hogy minden, tehát akkor az is egy jele, hogy valaki férfivá válik, hogy jön egy ilyen felelősségteljes tudat, hogy igen, én készen állok, hogy családot alapítsak. Készen állok, hogy megházasodjak. Mert, és nem arról beszélek, hogy megházasodok, mert kell, mert már a barátnőm már nyomatja itt több éve, hogy meg kéne házasodni, mert ez a mai világban ez van, tudjátok, hogy együtt élnek, és akkor a csaj már nagyon akarja, hogy megházasodjanak, meg hogy megkérje a fiú kezét, de a fiú meg egyszerűen nem érett rá, hogy, és nem is dolgozik azon, hogy éretté váljon ezen, és csak azért veszi el a csajt, mert már nyomás alatt van, és már annyiszor húzza a fülét, hogy mikor kéred meg a kezemet, mikor házasodunk. És erről akarok beszélni, hogy a férfi... Amikor valaki férfi válik, ennek az egyik jele az, hogy megérik arra, hogy családja legyen. És semmi baj nincsen azzal, hogyha egy kicsit így kivárod az igazit, mert ez fontos. Viszont itt arról beszélek, amikor halogatják a fiúk ezt a dolgot, mert félnek, mert nem akarják vállalni a felelősséget, mert nem akarnak felnőni a feladathoz. Isten úgy tervezett meg bennünket, hogy hűségesek tudjuk vezetni a családunkat. És ha még nem vagy házas, akkor már most, lehet, hogy itt a legfiatalabbak is, talán Máté a legfiatalabb, 10 évesen is kezdjétek el készülni a házasságra. Kezdjétek el készülni a gyereknevelésre már most. És hogy mondjam, ez van, amikor a férfi megkéri a lánynak a kezét, és akkor esik le neki, hogy mit is csinált. Tehát, hogy így, opá, egy év múlva megházasodunk. És ez olyan, mint amikor jelentkezel az olimpiára, és 2 héttel előtte elkezdesz edzeni, hogy ojjaj, olimpia lesz. Tehát, hogy így nem készülnek előre. Ezt már most 10 éves korban kezdjétek el, készüljetek erre. Hogy amikor 20 évesek lesztek, már készen álljatok akár arra, hogy megházasodjatok. Nem azt mondom, hogy kell, hogy lehet, hogy úgy döntesz, hogy még nem fogsz 20 évesen megházasodni, de hogy már készen állj erre a dologra. Mi, akik meg már házasok vagyunk, nekünk meg az a kihívás, hogy minden nap megéljük ezt. Megéljük ezt a felelősséget, hogy azok a karakterbeli tulajdonságok, amik szükségesek a gyerekneveléshez, vagy a házassághoz, hogy azokat fejlesszük magunkba. Vagy ugye, akiknek már van fiúk, ti meg neveljétek a fiaitokat arra, hogy amikor 20 évesek lesznek, akkor már készen álljanak, már tanítsátok olyan karakterbeli jellemvonásokra, hogy mit jelent, hogyan kell szeretni a valakinek a feleségét, hogyan kell a gyereket nevelni jól, hogyan kell gondoskodni. Ezek a dolgok, ezek mind-mind már gyerek fiatal korban elkezdődnek. És erről szól a férfivá válás. Ez nem egy év alatt történik meg, hanem sok-sok év. Úgyhogy készüljetek erre. Amen. A hatodik, egy férfi tudja, hogy el kell számolnia. Minden kiváltsághoz, minden áldáshoz, ami a férfi élet, amit a férfi élet tartogat, és ami felelősséggel jár, tudnunk kell azt is, hogy elszámoltathatóság is hozzá tartozik. Tehát nem csak felelősséget kaptunk, nem csak élvezzük az áldásait a házasságnak, meg élvezzük a feleségünket, hogy király, fú, milyen jól főzöl, milyen jól nézel ki, milyen fantasztikusan neveled a gyerekeket. hanem ott van a felelősség, hogy el fogunk egy nap számolni ezekkel a dolgokkal. Bármiről is van szó. Akár család, akár feleség, akár munka, akár az iskola. Azt írja a Biblia, hogy egy nap meg fogunk állni Isten előtt. Isten trónja előtt. Róma 14:10. Hiszen egyszer mindannyian oda kell majd állnunk az ítélő Isten elé. Mindenki oda fog állni. Minden férfi. Azok is, akik keresztények, azok is, akik nem. És azok a döntések, amiket meghozunk a Földön, azok nem csak itt a Földön vannak hatással, hogy annak a következményeit aratjuk le, hanem a mennyben is le fogjuk aratni ennek a következményeit. Tehát nyilván ti, mint férfiak, keresztények vagytok, mindenki tudja, hogy a mennybe fog menni, miután meghal, de erről, ennél többről van szó, amikor Krisztus ítélőszéke előtt megállunk. Vajon a legjobbat hoztuk ki az életünkből, a napjainkból, a házasságunkból, az iskolánkból, a munkahelyünkből, bármit, amit Isten ránk bízott. Egy nap számon fog kérni minket Isten. És egy ilyen felelősségteljes életet kell élnünk. A másik dolog pedig az, hogy egymás felé is el kell számoltathatóak legyünk. Mert ez a férfi konferencia, meg ezek az alkalmak nem csak azért vannak, hogy most itt tanuljunk dolgokat, meg beszéljünk egymásnak, hanem segítsünk egymásnak. És az elszámoltathatóság egymás felé az segít abban, hogy hűségesek tudjunk maradni ahhoz, amit Isten ránk bízott az életben. És tudjunk egymásnak segíteni. Például Zoltán egyszerűen eszméletlen, hogy ő mennyire hajlandó arra, hogy elszámoltatható legyen felém. Amikor összejött a Bogival, az volt az első dolog, hogy azt mondta, hogy Géza, bármi van, mondjad. Tehát bármit látsz, kérlek, mondjad. És nem csak az, hogy jó, mert ezt írja az ige, mondjad, hanem igényli. Azt mondta, hogy szeretném, hogyha bármit láttok a Zsanival, szóljatok, beszéljünk akármi, mert szeretnék elszámoltatható lenni. És ez egy érettség, ez egy férfias hozzáállás. Ezt csinálja egy férfi, elszámoltatható, mer elszámoltatható lenni mások felé. Szükségünk van erre. Szükségünk van erre. És nekem is szükségem van erre. Szükségem van arra, hogy nekem is ott vannak emberek, ti az életemben, hogy egymás felé is meg tudjunk nyílni, és beszélgessünk dolgokról. Hogy minél hűségesebben tudjuk csinálni az életet, és Isten, amit ránk bízott. Szóval és mit jelent az elszámoltathatóság? Ahhoz egy alázat kell. Megmondom őszintén, egy baromi nagy alázat, mert mi férfiak nem szeretjük, hogyha mások megmondják, hogy mit csináljunk meg, hogy hogyan éljük az életünket, de ez nem is erről szól, hanem az, hogy ott van melletted valaki, akkor, aki akkor is elmondja az igazságot, amikor nem akarod hallani. És ez az, ami igazán építi az életünket. Mert, vagy amit nem akarunk hallani, azt is megmondjuk. Ezek a dolgok mentették meg az én életemet. Amikor emberek odajöttek, és azt mondták, hogy de nekem kellett oda mennem hozzájuk, nekem kellett oda mennem a Denise-hez is elmondani, Denise, mit gondolsz? Benny, mit gondolsz erről a dologról? És ők őszintén elmondták, és abban a pillanatban lehet, hogy fájt, de ezek mentették meg az életemet. És szükségünk van elszámoltathatóságra, tanácsadásra, hogy Isten félő férfiak csapatára, nem világi haverokra, hogy te figyelj már, szerinted mit csináljak? És akkor persze, hogy olyan dolgokat mondanak azok a világi emberek, amik nem a bibliai értékrendje, és nem abba az irányba fogják vinni az életedet, ami Isten szerinti élet. És ezért fontos, hogy mi egymás felé, az a vágyom, hogy kialakuljon egy ilyen őszinte bizalmas kapcsolat, és azok a dolgok, amiket itt elmondtam, lehet, hogy tök nehéznek tűnnek, és azt gondoljátok, hogy úristen, ezt nem lehet megcsinálni. Nem lehet, ez túl nehéz. Igen, nehéz. Nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Viszont nem a saját erőnkből kell csinálnunk, hanem Isten erejéből kell ezt csinálnunk. És arra van csak szükségünk, hogy letérdeljünk Isten elé, és azt mondjuk, hogy az erőm végéhez értem. És Isten pont akkor tud használni, és pont akkor tudja ezeket a pontokat megvalósítani az életünkbe. És mindannyian elbuktunk már, mindannyiannak vannak nehézségeik, csak maximum nem merjük elmondani ezt egymásnak, de mindannyiunknak vannak nehézségei, és mindannyian elrontottunk nagyon sok dolgot, és nem erről van szó, hogy mindent tökéletesen csináljunk, hanem segítsünk egymásnak. Szóval bátorítalak erre benneteket. Ami nekünk még a felelősségünk férfiaknak, amit, és ezzel szeretném így bezárni, hogy naponta olvassuk és tanulmányozzuk a Bibliát. Mi legyünk az elsők, akik ezt csináljuk. Ez nem a nők dolga, ez nem, mert ők a szellemibbek, és hogy ők érzékenyebbek Istenre. Nem, nekünk is dicsőítenünk kell Isten, nekünk is tanulmányozni kell a Bibliát, olvasnunk kell. Nekünk azt írja a Biblia, nekünk szellemileg vezetnünk kell a családunkat, és kapcsolatban kell lennünk Istennel. Szóval tegyük meg ezt a részünket. Engedelmeskedjünk az életünkkel az igének. Mutassuk be az igét. Prédikátor 12:13. Miután mindezt meghallottad, az egész könyvet ebben lehet összefoglalni. Tiszteld és féld Istent, parancsolatainak pedig engedelmeskedj. Ez az ember legfőbb dolga, hiszen Isten nem fogja megítélni, bocsánat, Isten meg fogja ítélni az emberek összes jó és rossz tetteit, még azt is, amit titokban vittek véghez. Engedelmeskedjünk Isten igéjének. Tegyük azt, amit ő mond. Amen.
Amen.
És a hetedik, egy férfi hordozza Isten képmását. Erre nagyon sok időm nincsen, de olvassuk fel itt az igéket, az 1 Mózes 1.26. Amikor ezt mondta Isten, alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. 1 Korintus 11.7b. A férfit Isten úgy teremtette, hogy ő rá hasonlítson is Isten, és a dicsőségét tükrözze. Ehhez hasonló olyan feleség is a férje dicsőségét tükrözi. Mi Istennek ugyanolyan a férfi nő ugyanolyan értékes és ugyanolyan fontos és ugyanolyan nincs különbség a férfi és nő között. Viszont azt írja a Biblia, hogy a férfiakat Isten egy picit más módon hordozza Istennek a képmását, mi férfiak. Azt írja a Biblia, hogy mi az ő tükörképei vagyunk és az ő képmását hordozzuk. Tehát minden, amit teszünk ezen a földön, Istent kell, hogy tükrözze, őt kell, hogy képviselje, őt kell, hogy bemutassa. És azt írja, hogy a feleség pedig a férje dicsőségét tükrözi. Tehát a feleség is Isten dicsőségét tükrözi vissza, csak a férje tekintélyén keresztül teszi ezt. Nem tudom, ezt úgy tudom elmagyarázni, hogy nagyon sokszor látom például Zsaniban, az én megnyilvánulásaimat, azokat a dolgokat, amik, mivel hogy Isten egy tekintélynek helyezett engem az ő életébe, ezért látom sokszor azokat a jó dolgokat is, amiket csinálok, meg ahogy csinálom, és néha a rossz dolgokat is, amik magamból jönnek. Látom néha a saját magamat a feleségembe. És ez tök normális, csak nekünk férfiaknak arra kell törekednünk, hogy Isten képmását tükrözzük mi meg. Úgy éljünk, hogy Istent képviseljük, Istent tükrözzük a feleségünk felé is. Értitek ezt a dolgot? És ez egy fantasztikus dolog, de ugyanúgy a dicsőséget sem magunknak kell megtartanunk, hanem Istennek kell továbbadnunk, és Istennek kell tovább tükröznünk, és neki kell visszaadnunk a dicsőséget. Tehát a mi képességeink, amiket ti elvégeztek, ne magatokra legyetek büszkék, hogy jó, igen, én milyen erős vagyok, hogy én meg tudtam csinálni. Fú, olyan szállást foglaltam neked, tök jó voltam meg, olyan olcsón kihoztuk ezt az egészet, büszke vagy rám? Tőled, mi férfiak így, és persze a feleség, jó feleség, persze büszke vagyok rád, nagyon ügyes vagy, minden, de ezt a dicsőséget ne magunknak tartsuk meg, adjuk vissza Istennek, mert ez az ő dicsősége. Értitek? Erről szól ez az egész, hogy igen, vannak adottságaink, képességeink, ahogyan vezetjük a családunkat, feleségünket, és ez egy áldás lesz számára, és ő büszke lesz ránk. De ezt nem magunknak tartjuk meg. Istent dicsőítjük ezzel is. Visszaadjuk neki, és rá kell, hogy mutassunk. És ez a mi felelősségünk, mert Isten így teremtett meg bennünket. A férfi tükrözi Isten dicsőségét, képmását pedig, és a nő pedig a férfiét. Szóval szavainkat, tetteinkkel képviseljük Istent. Ez kell egy alázat, legyünk alázatos férfiak, és éljünk így. Úgyhogy ez a hét dolog, amiről akartam veletek beszélni. Tudom, egy kicsit hosszabb lett, mint az előző alkalom, de mindenképpen végig akartam menni, és szeretném, hogyha tanulmányoznátok otthon ezeket. És most pedig lehet kérdéseket feltenni, egy 10 percünk még van, hogy ha van valakinek kérdése, vagy valami hozzáfűzni valója, amik úgy, az a pont, ami úgy megérintett, megfogott benneteket, tényleg legyünk őszinték, és mondjuk el, hogyha nem tudom, értettetek-e mindent, vagy vannak-e olyan kérdések, mert azért lehet, hogy nem olyan könnyű téma ez. Oké, kinek melyik pont szólt a leginkább?
Nekem a felelősség.
Aha. Tök jó.
Ez az önállóság.
Igen.
Önállóság? Aha.
Nekem az utolsó egy férfi oldal az Isten képmása.
Aha. Tök jó.
Én most ezt gyakoroljuk. Ezt én is ezt próbálni, amikinek a léntudása az, hogy mindent, hogy próbálom és így bevezetni jobban.
Ja. Tök jó.
Nekem ez a egy férfi tudja, hogy el kell számolnia. Ez ilyen újabb volt.
Aha.
Mert nem az, hogy Isten előtt meg fogunk állni, meg hogy fordít, csak hogy így ebben a szemszögből valami újat mondott nekem.
Tök jó. Áron, te valamit akartál még mondani az előbb?
Nem.
Jó. Azt hittem beléd folytatok a szót.
Hát ennyi, hogyha a felelősséget sokszor szerettem átadni másnak, vagy nem vallani meg. Például inkább a Mátéra szoktam.
Nem állt a Mátéra.
Ja. Tehát, hogy akkor mondjuk valamit elrontottak, amit mondjuk nekem kellett volna megcsinálni.
Aha,
akkor egyből...
Máté volt.
Aha, Máté volt.
Tessőjük szeretetni.
Nem ismerem az
igazság.
Ez megosztott veled még a felelősség
is. Nem, csak pont most jött elő, hogy meg kellett volna valamit csinálni. És nem csináltam meg. Szóval. És abban erre folyton emlékeztet, én meg már hagynám a francba, de igaza van. És...
Te mondtad, hogy Máté volt.
Kinek van valami bizonysága esetleg? Amit el akartok mondani, Laci.
Ez tetszett!
Nekem egy gondolat jutott eszembe, hogy...
Egy gondolat már.
Hogy változik a hozzáállásod, hogy a régi dolgokat már nem,
aha,
és helyette más. Nekem pont az jutott eszembe, hogy én régen baromra szerettem legózni.
Aha.
És igazság szerint ez egy időzőt izgatta az életemben, mert nyilván már sem volt ráfullalva, és most a kisfiammal abban a korszakában, hogy ismerkedik a legóval. Tehát gyakorlatilag most ugyanaz az idő, amit én régen a legózással töltöttem, visszajött, de most mehetten csináljuk.
Igen. Családi választás.
Meg kell tenni neki karácsonyra,
mit kinéztél magad. Amit gyerekkorban nem tetted meg a szüleid, azt megveszed neki.
Karácsonyra egy vasutat kapott.
Mindig is szeretünk.
És nagyon szeretünk, nagyon szeretünk a vasúttal játszani, ha megint.
Többé az egyik új vasút van, nem?
Én is már megterveztem, hogy miket fogok venni majd a fiamnak. Távirányítós... Motorcsónak, távirányítós motorcsónak.
Betorra.
Betorra. Ugye a Predator drót akarok venni, mint a katonaságra.
Veszek majd a fiamat, hogy elszoktod, csak eljátszok vele meg.
Nem, még kicsi lesz rá.
Egy éves
szület. A fiamat fogok menni egy gipszont.
20 éves.
Egy ilyen
használ.
Be kell járni.
Igen. De hát te nagyon felelősségteljes apa vagy, tehát hogy te. Nem hiszem, hogy a legózom, miközben a gyerek... Nem tudom.
Biztos, hogy viszed
PC. A gyerek kiáltozik, hogy majdnem beesik a WC-ről.
Gyereket elküldik főzni, addig őt.
Igen. Fesd ki a szobádat, azt mondja.
Nem, bűtöbb egy is hangok át. Azt a bűt.
Nem ég föl.
Jó. Na, más sztori, bizonyosság ötlet, akármi. Mi az, ami legnehezebb?
Az életbeszélés cselekedete.
Melyik?
Életbeszélés cselekedete.
Aha.
Nem egy normál problémám, de néha igen. Százalékot fel akarok torlászni, holnap mondjuk arra szerepénetem.
Csak 60 legyen, hogy 98. Elkezdted most.
Na, igen, elkezdtem.
Nekem összeemlített egy dolog, amit így olvastam egy könyvben, hogy milyen kártékony hatása van annak, hogyha engedjük azt, hogy egy szülőpáros a jó kisfiú szerepben nevelje bele a gyereket. És annak, hogy milyen kártet, hogy alapvetően ez inkább a női nevelés, és nem a férfi, tehát nem az apa neveli, hanem a nő neveli, akkor hajlamos a nők úgy nevelni, hogy a jó kisfiú szerepbe, ami alapból inkább a nőies. És alapvetően pont az, amit mondtál is, hogy a bátorság, az, hogy kilép, cselekszik, újakat tesz, ezek a dolgok, ezek kifejezetten nem a jó kisfiúra vonatkoznak, hanem inkább a kicsit rossz csont kisfiú. Tehát inkább legyünk kicsit rosszak, de bátrak, lépjünk ki és tegyünk új dolgokat, mint hogy engedjük azt, hogy akár úgy befolyásoljanak minket, hogy mindenképpen csak a szabályokon belül gondolkodjunk,
igen,
amit
igen.
Csak ez jutott eszembe.
Ez jó.
Érdekes erről, hogy...
Tessék?
Hát nem tudom, hogy ide tartozik-e.
Jó, nyugodtan mondjad.
Hát annyi, hogy akkor is mondtam, hogy az oktatási rendszerben is így a jó kisfiúra nevelik rá a gyermekeket, és így a fiúknak is, hát nincsen férfi példa, például így a tanítók körében is, nagyon-nagyon kevesen vagyunk.
Igen.
És hát a nők is hogyan oldják meg például most a Hannának az osztályfőnöket. Hát így valamit rendelőzgattak a kisfiúk, öten vannak egy 40 fős osztályban. És egyből elküldte őket pszichiáterhez. Apa meg tök ki volt akadva, hogy te jó ég, hát ezek kisfiúk, az egész oktatási rendszerről, azt is szegényeket a helyet, hogy ilyen hagynák, elküldik őket pszichiáterhez. És hát, hogy ez is rombolhatja egy kicsit a férfi képet.
Ja, igen, igen. Hát igen, mindenképpen nagyon nagy szerepük van a férfiaknak, mert én azt látom például, én is ugye pedagógusként dolgozok, hogy te oviban, vagy alsó tagozatban, hogy egy férfi sokkal könnyebben rendet tud csinálni, és anélkül, hogy kiabálna vagy ordítana. Egyszerűen a nem tudom, tehát, hogy van egy olyan tekintélyünk, vagy egy olyan erő bennünk, ami egy kisugárzás, ami segít a gyerekeknek, hogy tehát ez az apa-gyerek kapcsolat, ezt tudjátok, ez mert most ma nem beszéltünk, de hát, hogy ez nagyon fontos, és ez nagyon, nagyon meghatározza a gyerekeknek az életét. De ugyanúgy az oktatásban is, hogy azt látom, hogy ugye pedagógus férfiakra, hát ez nagyon nagy sikerük van. Tehát a férfi pedagógus, tehát imádják a gyerekek őket, mert ritka, ugye, amit te is mondasz, és sokkal jobban tudnak fegyelmezni szerintem, tehát anélkül, hogy tehát kiabálnának, vagy tehát nem tudom, valahogy a tekintélyes
karakterükből adódóan. Általános iskolában volt egy a rajz meg a történelem tanár volt általásról. És az volt az én, hogyha elkezdtünk hangoskodni, semmit nem csinált, csak elhallgatott és nézett maga elé így a diákokra. És körülbelül 60 másodperc kellett, és mindenki néma csöndben ült. Tehát, hogy nem kellett semmit, sose emelte fel a hangját, csak egyszerűen megállt, és nem beszélt többet, és elhallgatott hirtelen mindenki.
Igen.
Ja. Nem kellettek oda. Nem kellettek oda szavak. Pedig nem volt olyan nagy büntető, nem tudom miért.
Ja. Más kérdés, vagy más hozzászólás valakinek?
Nekem csak az jutott eszembe, hogy most igazság szerint olyan társadalomban élünk, ahol ezek a férfi példák hiányoznak. Tehát nem feltétlenül a csonka családok, de ott is, ahol egy családban az apa jelen van, ott sem biztos, hogy maga az a férfi kép van jelen, aminek Isten ugye elrendelte, hogy egy család ugye áll egy apából, egy férfiból, áll egy anyából, egy nőből, és ők ketten nevelik a gyereket. És én azt gondolom, hogy ez valahol itt az oktatásban is azért van a férfiaknak ekkora tekintélyük, mert a családokból ez a férfi kép hiányzik.
Uh-huh. Igen.
És
igen.
Igazság szerint ezért baromi nagy a mi felelősségünk, hogy azok a férfiak legyünk, akinek Isten megteremtett, mert ezen a jelenlegi állapoton csak mi fogunk tudni változtatni, és csak mi tudunk változtatni. Az a generáció, aki így nőtt fel, ők már nem fognak változni. Mi akik fiatalok vagyunk, lendületesek vagyunk, nekünk a feladatunk az, hogy olyanokra legyünk, amilyennek Isten megteremtett.
Így van.
És ez fogja megváltoztatni az egész az egész oktatási rendszert, az egész kultúrát.
Uh-huh. Van. Más valakinek? Imi, neked melyik pont szólt a legjobban?
Nekem kettő is volt. Az egyik az önállóan cselekedni, mert nekem az én édesanyám az nagyon izgulós típusú, és főleg az egyetem kapcsán nagyon izgul, hogy minden jól sikerüljön, minden menjen is. És én érzem, hogy több terhet tesz rám e felől, mint amennyi kellene, és néha így szólnom kell, hogy most már egy kicsit fejezem, mert más fok lesz, mert nem kell. Nem kell, meg hogy csinálom azt, amit tudok, és amennyire tudom, hogy rendezi nehézség. Meg ez a, ez a, az első pont nehéz. Mert ugye nálunk főképp családban ugye volt inkább az ilyen szülői szerepben, és édesapám nem annyira is, hogy emiatt ő is ez a jó kis fiú,
igen.
De azért úgy nevelt, hogy valamennyire engem, meg ő is azért mondja, hogy ilyen meg olyan dolgokra így figyelni, ami, ami tényleg nem úgymond már férfias dolgok alapból, és ez is nagyon nehéz.
Igen, értem. De tök jó, hogy önállóan ott ez Pesten, itt azzal jössz,
igen.
Ez tök jó. Ez segít, szerintem ez is segít ebben a dologban, kicsit így önállóbbá váljál meg.
Direkt azért is döntöttem, hogy Budapesten, hogy ez is egy kezdete, hogy
igen.
A szakadásnak, a normális szakadásnak.
Igen, igen. Ja, jó van, tök jó. Jó van, akkor imádkozzunk egyet, jó? És tényleg menjünk Istennel így együtt. Legyél tényleg így őszinte Istennel, és azok a dolgok, amiket így Isten szent szám felhozott most, azok a dolgok, amik nehezebbek, vagy adj hálát azokért a dolgokért, amik már úgy érzed, hogy működnek az életedbe. Vigyd Isten elé azokat, amik, amikben, amik még nehézségek. És szeretném tényleg, hogyha ezt nem egy nyomásnak éreznétek, hogy ez egy szint, amit meg kell lépni nekünk férfiaknak, hogy ha ezt megcsinálod, akkor férfi vagy. Lehet, hogy így érzitek magatok egy kicsit, hogy fú, ez most egy nyomást helyezett rám, hogy fogom tudni ezt a 7 pontot megcsinálni. De még egyszer mondom, Isten azt kéri tőlünk, hogy csak boruljunk le a térdünkre. Térdre essünk. Ezt nem a saját erőnkből kell csinálni. Hanem Istennek az erejével. Ő lesz az, aki képes lesz erre, és meg tudja rajtunk keresztül ezt csinálni. És az ő erejével igenis tudunk ezek szerint a normák szerint élni. És amit ő elvár tőlünk, vagy ő felelősséget helyez ránk. És ezt nem a mi erőnkből fogjuk, hanem az ő erejéből. Szóval amikor azt érzed, hogy gyenge vagy, amikor azt érzed, hogy nem megy, amikor túl sok, akkor csak borulj a térdedre. Denisztől kaptam, emlékszem, amikor elmentek Amerikába, egy ilyen kis sámlit, és azt mondta nekem, hogy Géza, ezt használd. És nem tudom hányszor volt, hogy elővettem, és leraktam a szobám közepére, és rátérdeltem, és azt mondtam, hogy uram, túl nehéz, túl sok, itt vagyok, bocsáss meg. És miután felkeltem arról a sámliról, éreztem magamban azt az erőt, amit Isten ad. Boruljunk térdre, tényleg Isten előtt, és alázzuk meg magunkat, engedjük át neki az irányítást, és Isten fog használni, egy új erőt fog adni. Hiszem ezt, Úgyhogy imádkozunk most együtt. Uram Istenem, csak jövök hozzád Uram ezen az alkalmon, és csak az az imám, hogy ezek az igék, ezek a pontok, Uram, ne elbátortalanítsák az itt lévőket, hanem inspirálják, Uram, arra, hogy igen, őket megteremtetted, mindannyiunkat megteremtettél arra, hogy olyan férfiak legyünk, aminnél te akarsz tenni bennünket, és csak Uram, te látod, hogy nekem is vannak még gyengeségeim, amiket nem tudok megcsinálni, és amik még nehezek. És mindannyiunknak vannak bukásaink, amit rosszul csináltunk, Uram, és csak megvalljuk előtted, Uram, ezeket a bűnöket. És bocsáss meg nekünk, bocsáss meg, amikor bocsáss meg nekem, amikor nem bántam úgy a feleségem, amikor mint a gyengébbik nemmel. Uram, bocsáss meg, amikor túl kemény voltam vele. Uram, bocsáss meg, amikor nem voltam elég türelmes, Uram. És csak kérlek, Uram, hogy hozz gyógyulást, Uram, a szívünkben nekünk férfiaknak. És most eléd hozzuk, és eléd rakjuk le, Uram, a terheinket, a nehézségeinket, Urunk. Köszönjük neked, hogy te együttérző Isten vagy, és köszönjük neked, Urunk, hogy te ilyenkor a te kegyelmedet árasztott ránk, és a te irgalmadat, Uram, és nem ítélsz el bennünket, hálásak vagyunk, Urunk, ezért. És csak imádkozom, Uram, hogy ha tudjunk igazi férfiakká válni, olyanokká, amilyenné te szeretnél tenni bennünket. Uram, szeretnénk felelősséget vállalni az életünkért, és azokért a dolgokért, amiket ránk bíztál. Szeretnénk érezni magunkban az erőt, és merni megtenni dolgokat, Uram. Szeretnénk, Uram, úgy beszélni és cselekedni, mint érett férfiak, Uram. Növelj bennünket ezen a területen is, és imádkozom, Uram, hogy önállóak tudjunk lenni. Megtanulunk önállóan élni, és nem függni, vagy nem támaszkodni senkire, Uram, rossz módon. Szeretnénk hűségesek lenni a családunk vezetésében. Abban a tudatban, hogy egy nap el fogunk számolni, Uram, mindennel, amit te adtál nekünk. Add, hogy merjünk felelősséget vállalni, ne fussunk el. Imádkozom, Uram, azért, hogy adj erőt, Uram, a nehézségek, a nyomások alatt, amiket el kell viselnünk az életben. Erősek tudjunk lenni, és emlékezzünk, Uram, hogy az az erő van bennünk, ami Krisztust feltámasztotta a halálból. Köszönjük neked, Urunk, ezt, hogy ezt az erőt belénk helyezted. Uram, add, hogy a te képmásodat, a te tükörképeit tudjunk lenni, a te képmásodat tudjuk tükrözni az emberek felé, a feleségünk felé, hogy jó példák legyünk, hogy minden, amit teszünk és cselekszünk, az téged képviseljen, hogy milyen vagy te, atyánk. És formálj bennünket, Uram. És Uram, imádkozom azért, hogy tényleg, ha tudjuk a te ígédet követni és engedelmeskedni neked minden nap az életünkben. hiszen te azt mondtad, hogy áldottak azok, akik félik és imádják az örökkévalót, boldog, akik útjainra járnak. Kezed munkáját élvezed, boldog vagy, és jól megsorolt feleséged otthonod közepén, mint dúsan termő szőlő gyermekéd az asztal körül, mint olajfa csemeték. Bizony így áldja meg az örökkévaló férfit, aki fél és tiszteli őt. Nem szeretnénk ezt az igét magunkévá tenni. Jézus nevében. Amen.
Amen.
Amen. Amen.